Halleluja, nézzünk el rögtön egy igét. Máté 13. Azt mondja Jézus a Máté 13.52-ben, annak okáért minden írástudó, aki a mennyeknek országa felől megtanítatott, hasonlatos az olyan gazdához, aki ót és újat hoz elő az ő élés tárából. Amen. Ez a szó itt, amit a tanulásra olvasol, a megtanított szó, ugyanaz a szó, amit használ a görög, és Jézus mindig beszél a tanítványokról. Tehát tanítványokról van itt szó. Tehát akik tanítványok Isten királyságában, azok meg vannak tanítva a mennyek királyságáról. Azok értik a királyságot. Minden tanítvány érti a királyságnak az üzenetét, érti ezeknek az elveit, befogadja és gyakorolja. Azt jelenti ez a szó, hogy éléstár, készlet, vagyon, kincs, kincses láda, raktár. Tehát Isten azt mondta nekem mai napon, hogy az embernek a szelleme be van telve kincsekkel, azoknak az embereknek a szíve szelleme, akik tanítványok. Azoknak az embereknek a szívében mennyei kincsek vannak elraktározva. Minden tanítvány szívében, szellemében ott kellenek lenni ezeknek a mennyei kincseknek, látod? És a tanítvány a királyságból él ezért, mert a szelleme telve van. A tanítvány attól tanítvány össze tudja tenni az ót és az újat. Össze tudja tenni az ószövetségnek az üzeneteit, az új szövetségnek az üzeneteivel. Nem téved el. Összehozza neki az Isten szelleme, összehozza a szellemébe ezeket a puzzle darabokat. Nincs tévedés az életébe. Ugyanakkor elő tudja hozni olyan régi üzeneteket, amit újként fog előadni. Elő tud hozni új üzeneteket, úgy, mint régi lenne. Értitek? Egy olyan globális képet ad ez az ige az embernek a szelleméből, hogy ebből a szellemből kell szolgálni az embernek, és ezek mennyei kincsek. És Isten azt szeretné, hogy minden hívő telve legyen mennyei kincsekkel. És a kincseknek az a feladat, hogy előjöjjenek, előtörjenek a bensőnkben, minden kereszténynek, minden tanítványnak az életében. El kell raktározni ezeket a mennyei kincseket, amit Isten ad. Ezek olyan üzenetek, amik valóban kincsek. És az ember a szívének a jó kincseiből hozza elő ezeket a dolgokat. Ezeknek előre kell törnie. És akinek van, annak előre fog törni. Nincs olyan, hogy egy ember tele van mennyei kincsekkel, mennyei üzenetekkel, rémával, és nem tör elő belőle. Nem jön ki Istennek az üzenete. És Krisztusban pedig el van rejtve a bölcsességnek és a kijelentésnek minden kincse. Amen. Isten azt akarja, úgy érzem, hogy figyeljünk oda ezekben az időszakokban minden olyan mennyei kincsre, amiket az Úr mutatott nekünk, és engedjük, hogy a Szent Szellem ezeket a kincseket adott pillanatban, kairosz időben megelevenítse. Bármikor, amikor beszélgetünk emberekkel, amikor hirdetjük az evangéliumot, bármikor Isten szelleme tudjon mozogni az életünkből, és ezekből a mennyei kincses tárunkból előtörjenek ezek a kincsek. Amen. És ilyen a tanítvány. Bármikor képes arra, hogy Isten helyzetbe hozza. Ezt azért mondom el, mert ma reggel, ahogy fölkeltem, megint meg kellett változtatnom az üzenetet, és sorozatosan ezt teszi Isten, és azért nyitottam ezzel az igével, hogy ebbe egy kicsit bevezesselek benneteket abba, hogy Isten most már szeretne spontán dolgokat. Amikor bármikor képes vagy arra, hogy Isten téged használjon. A szellemedből. Ez kicsit nehéznek tűnik, ugye? Mert nem szokunk hozzá. Ugye? De Isten azt szeretné, hogy képes legyél erre. Ha kell, le kell állnod, figyelned kell a bensőre. Igen, meg kell tanulni az embernek a benseire figyelni, hogy vajon Isten most mit akar? Mit akar szólni? És mindig is ez volt nekem a vesszőparipám, és most úgy tűnik, hogy még egyszer Isten nekem a mai nap is ezt üzeni, és lehet, hogy nektek is, hogy úgy érzem, drága testvérek, hogy a Szent Szellem el akar jönni. És úgy akar eljönni a Szent Szellem, ahogy ő akar, és nem ahogy mi fogjuk meg az ő kezét. És ő akar szolgálni végre. Nem véletlen, hogy az egyház tele van olyan üzenetekkel, hogy nyisd meg a szívedet a természet felettire. Sok üzenetet hallasz ezzel kapcsolatban, hogy légy nyitott a természet felettire. Olyan üzeneteket hallasz, hogy túl sok már a teológia, igaz? Túl sok már az ige, és már valami más kell. Én megmondom nektek, amit ma reggel hallottam a szívembe, a szellemembe, hogy a Szent Szellem úgy, hogy én akarok jönni. Nekem adjatok teret. Túl sok a teológia. Túl sok az olyan elméleti tudás, ami meggátolja Isten szellemének a működését az egyházban, a gyülekezetben. Isten ezt meg akarja változtatni. Ezért vannak ezek az üzenetek most. Hogy végre megálljunk. És azt mondjuk, hogy Uram, ha kell, a szellemet teljesen fordítson föl engem. Hagy boruljak föl. De végre azt akarom, hogy a szellem szolgáljon rajtam keresztül. Ne az én kigondolt okoskodásom, teológiai tudásaim, amit eddig felépítettem. Istennek ez az egyik legfontosabb üzenete, úgy hiszem, amit az én szívemre helyezett az Úr. Mert túl sok a teológia. És Isten fia azt mondja az abcselben, hogy vesztek erőt, minek után a Szent Szellem eljön rátok, és lesztek nékem tanúim. Ezzel azt mondja, hogy ne az időket kutassátok. Ugye megkérdezik a tanítványok tőlük, hogy mikor állított helyre a királyságot. Azt mondja, hogy ne ezzel foglalkozzatok. Mert nagyon okosak vagytok, mert disszertációtok van teológiából, de mégse töltekezdettek be Szent Szellemmel és erővel. Itt az idő, hogy a teológia, az okoskodás helyett az ember betöltekezzen a keresztényt Szent Szellemmel és erővel, hogy ő szolgáljon, hogy neki adjunk teret. Mert Isten szelleme Úr akar lenni. Ő Úr. Nem csak Krisztus az Úr. Nem csak az Atya Úr, hanem a Szent Szellem Úr. És akik Istenként tisztelik a Szent Szellemet, azoknak az életében Úr. El tudod-e mondani, hogy az életedben a Szent Szellem is Úr? És nem csak a Krisztus. És nem csak az Atya. Amit ma reggel kigutatott a szívemben, én hiszem, hogy a szellemem kutatott, egy olyan izgalomba hozott engem, hogy ezért megváltoztattam az üzenetemnek a lényegét. Végignéztem az abcselt, és megdöbbenve láttam, hogy ezek a tanítványok pünkösd után teljesen beépítették a mondataikba ezt a szót, hogy Szent Szellem. Rengeteget használták, hogy Szent Szellem. A Szellem ezt mondta. A Szellem ide vitt engem. A Szellem oda. A Szent Szellem bizonyságot tesz a szívembe. Körülmetéletlen szívű, makacs emberek. Hogy lehet, hogy a Szent Szellem ellen igyekeztek? Anániásnak. Hogy lehet, hogy a Szent Szellemet megkísértetted? Becsaptad a Szent Szellemet. Teljesen egy olyan reformáció jött az életükbe, és hirtelen meglátták a Szent Háromságnak a harmadik személyét, különleges módon felemelve. Nem azt mondta, hogy Krisztus miért kísértitek. Nem azt mondta, hogy az élő Istent miért csaljátok meg. Hanem azt mondta, hogy a Szellemet. Reformáció jött az életükbe. Egy olyan reformáció, hogy betöltekeztek Szent Szellemmel és erővel. Teljesen átformálta az életüket. Figyeljetek, Jézus 3,5 éven keresztül Jézussal voltak. Az összes tanítvány, így van? Tanultak etikát, tanultak démonüzést, tanultak gyógyítást, a jellemről is rengeteget tanultak. És mégis kevés volt. Nem volt elég. Nem volt elég. És Jézus azt mondta, hogy várjátok be az Atyának az ígéretét, a Szent Szellemet. Mert erre van szükségetek. Nem elég az, amit eddig tanultatok. Gyakorlati módot is tanultatok, de hiányzik az Istenségnek a harmadik személye, a Szent Szellem, aki által képesek lesztek tanúbizonyságot tenni. Tudjátok, még azon teologizálunk, hogy vajon nekünk kell-e várni a Szent Szellemre, vagy nem? Ismeritek ezt? Szokták ezt kérdezni. Mert ugye pünköskor kiáradt a Szent Szellem, ugye? Vajon nekem kell-e várni a Szent Szellemre? Én azért azt mondom, ez a válaszom, hogy igenis, meg nem is. De ugyanakkor azt mondom, hogy ma gondolkodtam, hogy nem jó a kérdés. Abszolút nem jó. Mert neked tudnod kell, hogy vettél erőt, vagy nem. Ne azt nézd, hogy a tanítványok vettek, mert ők vettek. De te tanítvány vagy, te vettél erőt. Mert ha nem tudod elmondani, hogy a keresztény életedben a Szentlélek tüze, kenete nem járt át téged, akkor tutira szükséged van a Szent Szellemre való betöltekezésre. Ez élmény. Ez átformál. Ez reformál téged. Ettől más leszel. Teljesen kifordulsz önmagadból. Bátor leszel. Identitásod lesz. Kenet lesz rajtad. Mindenki tudja, legyen őszinte magával, hogy ő vette kenetet. Mindenki tudja, hogy az életébe betöltekezett a Szent Szellemmel. Aki nem tudja, akkor azt mondom, hogy az nem. Ha nem tudod elmondani, hogy téged átjárt Istennek a szelleme, mint egy sebesen zúgó szél, akkor azt mondom, szükséged van arra, hogy kenetet vegyél, erőt vegyél. És rossz a kérdés, ne azt kérdezd, hanem mondd azt, igen, Nekem kenetet kell vennem, mert engem még nem élt át, nem jött át az életemre ez a pünkösdi élmény, amire szükségem van. Minden tanítványnak szüksége van erre. Minden egyes tanítványnak szüksége van erre. 2 Korintus 3-at nézzük meg, jó? 2 Korintus 3, 5. Nem mintha magunktól volnánk alkalmatosak valamit gondolni, úgy, mint magunkból, ellenkezőleg. Ami alkalmatos voltunk, az Istentől van. Aki alkalmatossakká tett minket arra, hogy új szövetség szolgái legyünk, nem a betűjé, hanem a szellemé, mert a betű megöl, a szellem pedig megelevenít. Nem magunkból vagyunk alkalmasak Isten szolgálni. Nem magamból kell szolgálni, hanem a Szent Szellemből. Ez az új, az Isten királyságában. Hogy most a Szent Szellem korszakában vagyunk, és a Szent Szellem akar rajtunk keresztül szolgálni. Azt mondja egyébként, azt hiszem, Vida vagy Csia, hogy nem mintha magunkból kéne kigondolni valamit. Isten nem azt akarja, hogy megfogom ezt az igét, és felnyitom, hogy vajon ma mit olvassak? Mire van szüksége? Mire van szüksége a gyülekezetnek? És elkezdem lapozni. Hanem arra van szükségünk, hogy ahogy otthon imádkozol, ahogy Isten imádásában benne vagy, meghallod a szellemedbe, hogy Isten mit üzen ma, most. Mi a mostani üzenete a gyülekezetednek? Mi az üzenete most? Mert arra fog kiáradni az Istennek a jelenléte. Ha mában élünk, és máról beszélünk. Azt mondja, hogy az Úr pedig a szellem, és ahol az Úrnak a szelleme, ott a szabadság. A tanítványok, vagy akkora reformáció jött, teljesen, figyeljetek, olyan, mintha egy sötétségből világosságba mész. Annyira más az, amikor egy embert átjár Istennek a kenete. Nézzétek a különbséget, betű és szellem, megöl, megelevenít. Iszonyú éles a különbség. Éles! És nem tévesztheted össze, ha őszinte vagy magadhoz. Hogy a te életedben van-e tűz? Az életedben van-e kenet? Hallod-e a Szent Szellemnek a hangját? Képes vagy elvenni a vezetését? És nagyon nagy bajba leszünk, hogyha ez nem alakul ki. És nem kezdünk ezen a területen fejlődni. Nem engedjük, hogy meghalljuk a hangját. Nagyon-nagyon sok rossz teológia van Krisztus egyházában. Még akadályozzák a szellemnek az eljövetelét. De ő itt akar lenni, értsétek meg, nem tudom, hogy értitek-e. A szívemből mondom, azt érzem, hogy helyet akar kapni közénk. Az életedben, az otthonodban, a családodban, a nevelésedben. Ide akar jönni közénk. Az Istenségnek a harmadik személye. Aki tudjátok, nem lebecsülendő. Mert azt mondja a názáreti Jézus Krisztus, hogy jobb nektek, hogy én elmenjek. Mert ha el nem megyek, nem jön el hozzátok a Szent Szellem, a vigasztaló. Jobb, hogy elmegy az Úr, hogy a Szent Szellem itt legyen. És ezért most azt mondom, bárki is megbotránkozik. Nekem ezt mutatta ma reggel az Úr, és engem megerősített. Jobb, hogy itt van a Szent Szellem, mint az Istenség másik személy, a Krisztus. Jobb, tudod miért? Mert a szolgálatodhoz a Szent Szellemre van szükséged. Krisztus nincs itt. Krisztus fönn van. A Szent Szellem Istenre van szükséged. Itt a földön. Akin keresztül szolgálnod kell. Akinek alá kell rendelned az életedet. Tudjátok, ki az alázatos ember? Aki alárendeli az életét a Szent Szellemnek. Mert azok az emberek mind rájönnek arra, hogy az életükből ki kell dobni az okoskodásokat, a magaslatot. Azok az alázatos emberek, akik azt mondják, hogy nem magamból. És inkább meghalok egy prédikáció előtt, de nem azt fogom mondani, amit fölkészültem. Amit a teológiai tudásom elhozott az életembe. Mert nem azt akarom, hogy én szolgáljak, hanem azt akarom, hogy ő most mit üzen. És ha kell, megváltoztatom a prédikációmat. Szabad vagyok erre. És bennem van a kenet. És a kenet képes arra, hogy azt mondja most, amit ő akar. Ezért leteszem a félelmet. És nem félek. És így tud munkálkodni egy Szent Szellem. Így tud munkálkodni az ajándék. Így tud teret engedni. És amikor a Szentlélek által való üzenet van, arra kenet megy. És te tudod, a Szent Szellem megmutatja neked, hogy ott kenet van. Nincs olyan, hogy nem tudod, csak nem akarod tudni. Benned van Istennek a szelleme. Ezért bizonyságot tesz az életedbe, hogy most van-e kenet az alkalom, vagy nincs. És ezért ne akarom cáfolni ezt a hülyességet is, hogy nem lehet eldönteni, van-e kenet, vagy nincs. Nincs ilyen. Nincs ilyen. Te tudod belül, hogy van-e kenet, vagy nincs. Meg tudod ítélni. Meg tudod ítélni. Hogy az a személy, aki szolgál, Isten erejéből szolgál, vagy nem. Miért azt mondja Pál, hogy aki szolgál, azzal az erővel szolgálja, amit Isten ad? Mert nem beszédben van Isten országa, hanem szellemnek és erőnek a megmutatásában. Ezért, mivel azt mondja Pál, ezért neked is meg kell tudni különböztetni. Nincs olyan, hogy nem tudod, ámen? Itt álljunk meg. Nincs olyan, hogy nem tudod. Akkor keresned kell az Urat. Hogy a szellemed éles legyen. Nyitott legyen a szellemed, és föl tud ismerni. Hogy aki szól, miből szól? Pszichéből szól? Emberi gondolkodásból? Megfelelésből szól? Vagy pedig tényleg a Szent Szellem üzen? Hogyha a szellemből szolgálsz, akkor rajtad van ez a szabadság. Nem vagy egy görcsös. Nem vagy egy görcsös ember. A Szent Szellem kiszabadít téged az összes megrögzöttségedből. Mert ő a szabadságnak a szelleme. Az alléteja, amiről 2 héttel ezelőtt beszéltem. Mert megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz téged. Ha te megismered a való igazságot, az egész életedből ki fog szabadítani a rabságodból. Minden megkötözöttségedből. Minden emberi gondolkodásodból. Ki szabadít a szabadságra, hogy szabad legyél otthon. Szabad! És ez egy belső szabadság. Tudjátok, mit akar Isten? Szabadságot hozni. Minden embernek az életébe. Szabadságot akar a nyomorból, a szegénységből, a keserűségből. Szabadságot akar a szegénységből is. Azt akarja, hogy megszabaduljunk. És szabadon, félelem nélkül szolgáljunk az élő Istennek. Amen. Én egy ilyen Szent Szellemről beszélek ma nektek. Amen. De jó, dicsőség az Úrnak. Amen. Kihoz minden görcsödből, ha megismered őt. Tehát a tanítványok beépítették ezt a szót, hogy Szent Szellem ezt mondta. Mondtál te már ilyet az életedbe? Ha nem, akkor baj van, mert nem hallod a hangját, vagy félsz. Isten vezessen téged, hogy rámerj állni a szellemmel való vezetésre. És ha kicsit tévedsz, nem probléma, nem üt agyon. Mert így tanít. Újból visszavisz téged. De azt akarja, hogy bízzál benne. De valahol el kell kezdened. Azt kell mondanod, Uram, forgass föl az életemet. Forgass föl teljesen. Én azt akarom, hogy te szolgálj az életembe. Nem akarom magamat előre tolni. Nincs értelme. Nincs értelme. Múlt héten olvastam egy teológusnak egy tanulmányát. Egy olyan teológus, egy amerikai teológus, aki teljesen másról beszél. Egy teológus, amerikai teológus, és több egyetemen tanult. Ilyen fullos egyetemen tanult Amerikába. Legalább 3-4 egyetemet tud, keresztény lelkészképzőket, szemináriumokat tud. És 70-es, 80-as évekről beszélünk. És elmondja, ő már kijött ezekből a dolgokból, megújultan, a Szent Szellemmel találkozva, hogy micsoda a dolgokat tanítanak az amerikai teológiai egyetemeken. Olyan dolgokat, hogy igazából olyan károkat szenvednek, mert nem ismerik meg Istennek a szellemét. Azt mondja, nem bántotta őket, tesznek le alapokat, minden jó, de gyakorlatban semmit nem tudnak. Még azt is elmondják, hogy létezik hatalom. Van Istennek hatalma, mindenható, Isten mindenható, mindenütt. Van pneumatológia. Van olyan, hogy igen, a Szent Szellem mindenütt jelen való, ezt megtanulják szépen a teológián, de egyetlen se, egy alkalommal se hallott, egyetlen egy professzorától se, hogy ma reggel fölkeltem, és a Szent Szellem ezt mutatta nekem. Semmit nem tudtak a gyakorlatba átadni a teológus növendékeknek. Hogyha ilyen teológia van, Szent Szellemellenes teológia, vagy vegyük a megszűnésnek a teológiáját, ahol azt tanítják, hogy az abcsel korszak után, az első század után megszűnt a Szent Szellemnek a működése. Vannak olyan egyházak, ahol ebben hisznek, és voltak olyan 70-es, 80-as, 90-es évekbeli egyetemek, keresztény egyetemek, ahol ez volt előtérben, a megszűnésnek a teológiája. És azt mondta ez az ember, hogy még akik igazából hitték is, hogy hát ez nem egészen így van, most itt tud Isten cselekedni, azok se hitték valósággal. Ezért nem tudtak valóságost átadni a növendékeknek. Olyan teológusokra van szükségünk, akiket betöltött a Szentlélek kenete. Átjárt Istennek a tüze. És azt tudják mondani, igen, a Szent Szellem ma azt mutatta nekem. És teljes bizonyossággal el tudja mondani, hogy a Szent Szellem ezt mutatta nekem. Ezt mutatta az életeddel kapcsolatban. Vagy ezt mutatta az üzenet. Ezt az üzenetet mutatta nekem az Úr. Nincs megszűnés teológia. Isten Szelleme itt van, és Úr akar lenni, mert ő Úr. És ha te Úrként ismered őt, akkor meg fog jelenni az életedbe. Ha tiszteled őt, ezt a fantasztikus, drága személyt, a Szent Szellem korszaka van, mégis ezt szeretném mondani. A Szent Szellem, ugye elmondtam 2 héttel ezelőtt, tanúskodik a Krisztusról. Ez a legfontosabb feladata. A Jegy Jánosban fölolvastam az igét, hogy a Szellem itt a Földön tanúskodik. Hoztam a János 16-ot, hogy ő az igazság szelleme, aki azt mondja, Jézus, én rólam tesz tanúbizonyságot, ugye azt mondja. Tehát a legfőbb feladata a Krisztusnak a felemelése. Tehát a Szent Szellem emeli föl a Krisztust, de ugyanakkor a szolgálatban, amikor szolgálni akar Istennek az emberein keresztül az Isten, akkor a Szent Szellemet nyomja. Értitek? A Szent Szellem kenetéből szolgáltak azok a tanítványok. Hatalmasan megerősödjetek a belső emberben, ki által? A Szent Szellem ereje által. Tehát van olyan, hogy hatalmasan megerősödni. Van olyan, hogy a Szent Szellem érzem a jelenlétét. De van olyan, hogy hatalmasan megerősödni a Szent Szellem ereje által. Isten azt akarja, hogy ezt el tud mondani, hogy ma hatalmasan megerősödtem a belső emberben a Szent Szellem ereje által. Ezt mondja Pál. Létezik hatalmasan megerősödni. És amikor valaki be van töltekezve Szent Szellemmel, az túlárad. Az ajándék utat készít egészen biztosan. A betű megöl, a Szellem megelevenít. Isten az Új Szövetségben nézi a Szent Szellemhez való viszonyodat. Milyen a viszonyod a Szent Szellemmel? A Szellem azt mondja, hogy jövel. A Szellem és a mennyasszony azt mondja, hogy jövel. Isten olyan egységet akar a mennyasszony és a Szent Szellem között, hogy együtt, egységesen tudják mondani, hogy jövel, Uram. Isten arra vágyik, hogy a Szellem és a mennyasszony mi olyan egységben legyünk, együtt mondjuk, hogy gyere. Ilyen egységet ki lehet építeni Istennek a Szellemével. A kérdés az, hogy vajon az életedben engeded-e, hogy ő szolgáljon? Átadod-e az életednek az irányítását Istennek a Szellemének? De valóban, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Lehet, hogy azt csinálsz, amit akarsz. A száddal mondod, Uram, átadom magam neked. De mégis ott van az a kisegér benned, és mégis azt mondod, amit itt kaptál, vagy amit tudsz. Nincs baj az olyan tudásokkal, amiket megszerzel, ugye nem értetetek félre a teológián. Én arról beszélek, amikor kiveszik a lényeget. Mert a Szent Szellem kitöltetésékor a tanítványok az jött rá pluszba. A teológiájukra jött rá a plusz. A number one, a drága személy. Ugye a főigénk, a Jelenések 12:10-11, ugye, és ugye ott a lényeg, amiről szól a sorozatunk, és ők legyőzték azt a bárány vérével, ugye, és az ő bizonyságtételüknek a beszédével, és az ő életüket nem kimélték, mint halálig. Ugye Csia a tanúságtételnek mondja, Vida pedig azt mondja, hogy a tanúbizonyságok által, és az életüket nem kimélték, mint halálig, ugye mutattam nektek, hogy az agapé szó van itt, tehát olyan keresztényekről van szó, akik az életüket nem szerették, nem agapézták, nem imádták magukat. Kikről van itt szó tulajdonképpen? Kik azok a személyek, akik le fogják győzni az ördögöt? Olyan tanítványok, akik találkoztak a valóságos Istennel, és nem csak egyszer-kétszer, nem csak futó kalandjuk van a názareti Jézus Krisztussal, hanem valóságosan átélt, átvett ismeretük, kijelentésük van a fiúról, És ez az aléte, amiről két hete beszéltem, olyan megerősödést ad a bensejükbe, hogy az identitásuk teljesen megváltozik. És ebből az identitásból bátran ki tudják szólni azokat a rémákat, amiket megmutatott nekik Isten. Mit mondtam, ugye, az aléte azt jelenti, hogy elrejtetlenség, felfedett dolog, bemutatott dolog. És ezt jelenti az Istennek az igazsága. És azt mondtam nektek, ugye beszéltem az Efézus 6-ban két szellemi fegyverről, az igaz lelkűség övéről, emlékeztek, mert két hete volt, az igaz lelkűség övéről és a szellemnek a kardjáról. És az igaz lelkűség öve, az pont ez az aletheia nevű szó, a valóság, igazság. És megmutattam nektek, hogy hogy működik a kard, az Istennek az igéje az övvel. Ugye úgy fogalmaztam meg, ugye az aletheia egyrészt ugye ezt jelenti, ezt a felfedett dolgok, olyan dolgok, amiket szemmel nem látsz, amiket Isten felfed számodra, kijelentés, de ugyanakkor azt is jelenti egy embernek az életében, hogy igazmondó, őszinte, teljesen nyílt, az egész életében gyűröli a hazugságot. És azt mondtam, hogy hogy jön össze ez a két dolog a szellem fegyverei között, úgyhogy azok a kijelentett, átvett dolgok, amiket te megtapasztalsz, valóban a Szent Szellem jöjjön, az az őv, és arra abba van beletéve a kard, és az a kettő együtt dolgozik. Tehát magyarán az Istennek a rémája, az ige úgy fog működni, hogyha valóban átél dolgokat tapasztalsz meg Istentől. Valódi kijelentéseket, és ez teljesen helyreállítja a bensődet, az identitásodat. És ezért tud működni a szellemnek a kardja, az Istennek az igéje. Átélt, kinyilatkoztatott dolgok. Amen? Halleluja. Már megyek meg, most már tényleg belenézek. Csak azért, hogy ha aki nem volt itt, azt, aki akarja, természetesen meghallgathatja. Igen, így fogalmaztam meg. Tehát a valóságos hitre menekül el az ördög, és a hitünk alapja pedig az életünkben megértett, beépült, átvett szellemi kinyilatkoztatások, amit a Szent Szellem, a valóság szelleme jelent ki a szellemünkben. Ezek tehát az életünkben is valóságá válnak, és ezeket kiszóljuk, kihirdetjük, megvalljuk, és ezekről teszünk tanúbizonyságot. Így függ össze, így működik az igaz lelkűség öve, a szellem kardjával. Ezért kell átélni Istennek a dolgait, Isten kijelentéseit az életünkben. Halleluja. Tehát ezek az emberek, akikről beszélek, ezek a tanítványok, ezek valóságosan találkoztak Istennel, átélnek vele rendszeres rémákat, találkozásokat, kijelentéseket, és ebből az identitásuk megerősödik. A megvallásuk nem üres, hanem van mögötte valami, aletheia, amit megtapasztalnak. Ugye beszéltem az ifjakról is, emlékeztek, hogy az ifjak legyőzik a gonoszt, ugye a János levélbe. Ugye mondtam, hogy az ifjaknak ugye megmutattam, hogy már be van épülve az életükbe az ige. Ők már legyőzik a gonoszt. Azért tudod legyőzni a gonoszt az életedben is, mert be van épülve az ige az életedbe. Ha az ige valóban alap az életedbe, és be van épülve, el van már rejtve, akkor le fogod győzni az ördögöt. És az ifjak már megértették a hitnek a titkát tiszta lelkiismerettel. Ők különbséget tudnak tenni jó és rossz között. Ők már valósággal szeretnek. És ezek az emberek, ezek a keresztények, akik le fogják győzni az ördögöt, olyan emberek, akiknek az identitásukkal már nincs egy szál probléma sem. Szilárd, erős a tanúbizonyságuk, nyilván nem emberek előtt büszkélkednek ezzel, hanem a szellemvilág előtt az identitásukkal. És ez az isteni természet identitásából és a valódi istenismeretből származó bizonyságtételt mondják ki az ördögnek. Ez teljesen más, mint a papagáj módjára csinálod a megvallásokat. Teljesen megerősít, ha Isten szól hozzád kijelentést. És onnan nem fogja semmi kiszedni, ha Isten beléd helyezi mélyen a gyökerekre a Krisztust, a felkentet. Mert a beépült ide, ige, teljes átformálódást hoz a bensődbe, a szellemedbe. Akik győzni fognak, ezek vitézek. Nézzük meg a 45-ös Zsoltárt. Ezt a lányoknak, azt hiszem a nő, igen, ezt fölolvastam, csak nem nagyon fűztem hozzá kommentárt, de nézzük csak meg, ugye itt is kardról van szó. Ezek az emberek olyan emberek lesznek, akik őszintén szeretik az igazságot. az egész életükben központi szerepet, hol az igazság utáni szeretet, vágy, alléteában élnek. Nem tűrik az életükben a rafináltságot, a kompromisszumot. Utálják a sötét dolgokat. Utálják a nem egyenes dolgokat. Szemtől szembe, face to face mondanak neked valamit. Nincs rejtettség. Őszinte, nyílt emberek. 45-ös Zsoltár. Küsd derekadra kardodat, vitéz, dicsőségedet és ékességedet. És ékességedben haladj a diadallal az igazságért. Lám, mi ez az igazság, ez itt nem a cedek, amiről már emlékeztek az előző sorozatban, beszéltem arról a 89-es Zsoltárban, hogy Isten király székének az alapja az igazság és a jogosság. Biztos emlékeztek, talán rémlik valami. Itt arról van szó, hogy itt a dábáról van szó, az igéről van szó. Tehát ékességedben haladj diadallal a dábárért, a szelítségért és a jogért, itt az a cedek, az igazság, és rettenetesre tanítson meg téged a te jobb kezed. Nyilaid éhes, élesek. Népek hullanak alád. A király ellenségeinek a szívében. Trónodó Isten örökké való. Igazságnak pálcája, a te királyságodnak pálcája. Szeretted az igazságot, a cedeket, gyűlölöd a gonoszságot. Amilyen mértékben gyűlölöd a gonoszságot, olyan mértékben szereted az igazságot. Ezt hadd mondjam el. Nincs olyan, hogy szereted az igazságot, közben a gonoszságokat megtűröd. Nincs. Isten igazsága nem ilyen. Gyűlölöd a gonoszságot. És szereted az igazságot. Azért kent fel téged Isten, a te Istened örömolajával, társaidnak a fölé. Amen. Tehát itt is a derekán ott a kard, az ige. És ezek az emberek az én hitem szerint haladnak diadallal az igéért. Az ige mindenek előtt. A Jelenések könyvében azt láthatod, hogy azt mondja János, hogy két dologért volt száműzve. Körülbelül 4 helyen szerepel. Az Isten igéért és Jézus Krisztusnak a bizonyságtételéért. Ezek az emberek kiállnak az ige mellett. Hisznek az igében, életükben az ige tekintély. Haladnak a diadallal az igéért, a szelítségért és az igazságért. És Isten azt akarja, a király ma arra készít bennünket, hogy a kardunkat kihúzzuk, és rettenetesen tanítsa meg az ördögöt rajtunk keresztül. Hogy így kéne működni az igének, hogy az ördög eltakarodjon az életünkbe. Látod? Rettenetesen tanítson meg. Az ellenség számára rettenetessé kell válnunk, drága testvéreim. Nem nekünk kell megijedni, hanem úgy kell forgatni az igét, ezt a kardot, hogy az ellenség megijedjen. Miről beszéljek? Erről az igazságról egy kicsit. Kicsit visszagondolok. Tehát ez a cedek, ugye azt mondtam, hogy ez egy mezopotámiai kifejezés, az igazság, amit a Biblia használ, ami a nád szóból származik, és ezzel a náddal mérték az épületeknek a vízszintességét. És Isten ezt a szót használja az ő tulajdonságára. Olyan, mint egy egyenes, olyan, mint egy vonalzó Isten. Ezt jelenti a cedek, ezt jelenti Istennek az igazsága. Egyenes, és ő a mérce. És ezek az emberek épp ezért, ugyanúgy, ahogy ő, szeretik az igazságot, és gyűlölik a gonoszságot, és ezért jön a kenet. Ezért jön a kenet. Isten olyan emberekre akar kenetet adni, akik kompromisszum nélküliek. Akik kiállnak és hirdetik Istennek az igéjét kompromisszum nélkül. Nem felelnek meg. Ha olyat hallanak, olyan dolgokat hallanak, ami teljesen rossz teológia, hanem akkor is az igét emelik föl. Akkor is az igazságot hirdetik. És ezekre Isten kenetet ad. Tehát a kenet miről szól? Uralkodásra. Látod? Trónod Isten örökkévaló. Igazság pálcája, te királyságodnak a pálcája. Arra készít minket az Isten, hogy az ellenség szívébe fúródjanak az igéink. Erre készít föl bennünket. Nagyon érdekes, a Áron, 2 hete beszélgetünk Áronnal, és ugye beszéltem arról, hogy mivé kell felnőnünk, ugye. Ugye mondtam, hogy olyan, kérdeztem tőletek, hogy nem tudjátok, hogy mi a stratégia, szoktátok mondani, hát mit csináljak, mit tanulmányozzak, mi az ige, mit csináljak. És azt mondtam, hogy legyen ez a stratégiád mostantól. Hogy legyőzzük az ördögöt a bárány vére által, bizonyosat jelünk, beszélők, blablabla. Bla. És Áron azt mondta, anya, az nem biztos, én szerintem már nem a te életedben fog ez eljönni, ez az időszak. Hanem lehet, hogy majd a mi életünkben, vagy nem tudom kinek az, tehát hogy akart kicsit csitítani, hogy ez még nem most van. És azt mondtam neki, Áron, teljesen mindegy, hogy az én életemben jönne, vagy te életedben, de ezt kell mondani. Mert így kell fölkészülni. Nem mondhatom azt, hogy én nem készülök föl az ördög ellen, én nem akarok jó tanúbizonyságtévő lenni, mert nem az én életemben fog eljönni az Antikrisztus, hanem ez egy cél, ez az irány. Minden tanítványnak az életébe. Ez az irány, hogy felnőjünk arra, hogy a bárány vére által tudjunk győzni. Ezek az emberek olyan emberek lesznek, akik valósággal tudják, hogy mi a megigazulás, hogy működik a vérereje, ismerik a keresztről szóló üzenetet, teljesen tisztában vannak a feltámadás üzenetével, teljesen tudják, mit jelent, hogy fel vannak ültetve az atyának a jobbjára. Ezek olyan emberek lesznek, akik tudják a működését a kenetnek, és céltudatosan kivonják a kardukat, és az ördög ellen mennek. Na most Isten minden ellenkező híresztelésre szemben, én azt látom, hogy akkora ad kenetet, ha te hadba mész. Amikor már kivonod a kardodat, akkor fog adni kenetet. Nagyon sokan várnak a kenetre, otthon ülnek. És nem képesek azokat a harcokat meghozni az életükbe, amire szükségük lenne. És várnak úgymond a kenetre. De ahhoz ki kell lépni. Minden harcot hitből kell elkezdeni az életedbe. És a harcok nagyon sokszor nehezek. És sokszor nem merünk belemenni harcokba. De nem véletlen az, hogy például a Józsué könyvében is Isten azt mondja nekik, vagy hagyjátok itt a kezeteket, esetleg mindegy, ezt csak megmutatom. Azt mondja a Józsué 1. Mózes az én szolgám meghalt, most azért kelj fel, menj át ezen a Jordánon. Te és mindez a nép arra a földre, amelyet én adok nekik, az Izrael fiainak. És figyelj, minden helyet, amelyet talpatok érint, nektek adtam, amiképpen szólottam Mózesnek. Tehát ki kell lépni. Ahhoz, hogy a kenet erő megnyilvánuljon, ki kell lépni. Kell csinálnod valamit. Jó, szép magyarosan mondtam, de értitek. A pusztától, a Libánontól fogva a nagy folyóvízig, az Eufrátesz folyóvízig, a kiteusoknak egész földe és a nagy tengerig napnyugat felé lesz a ti határotok. Tehát Isten azt mondta, hogy lépjetek. És amikor ők oda léptek, akkor ketté nyílt. Ehhez lépéseket kell tenni, hogy áttörjön Istennek az ereje. Tehát itt ennél a 45-ös Zsoltárnál látod, megint nem tudok beszélni a harcról az igazság nélkül. A legfontosabb fegyverünk az igazság, az allétea. Jellemedben igaz vagy, teljesen tiszta, nyílt, őszinte, nincs hazugság az életedbe. Teljesen átlátható vagy, azt mondod, amit gondolsz, és ez megerősít téged. Kenetet ad Isten, higgyétek el az ilyen emberekre. Ezért ki kell dobni minden olyan dolgot az életünkbe, ahol a kenet nem tud működni. Tehát ebből láthatjátok, hogy mikor nincs kenet. János 8:42. Tudjátok, kevesen ismerik be az életük területén, hogy vannak problémák, megkötözöttségek egyébként. Azt tudom elmondani, ugye már én is, hát 25 éves keresztény vagyok, és ebből sok tapasztalat van emberi szolgálatok alatt, vagy emberekkel való kapcsolatban. Már szinte kívülről látják az emberek a problémákat, a megkötözöttségeket, de az ember nem látja. És ezért van szükséged az igazság szellemére, mert azt mondtam, hogy az allétea megszabadít téged. Ha valóban őszintén belenézel ebbe az igazságba, hogy mi a helyzet az életeddel, ezt föl kell számolni. És ha például testvér akar segíteni, hogy itt vannak gondok, akkor legyél alázatos. Mert ha már nem hallod magadtól, akkor Isten oda fog küldeni embereket hozzád. Szeretetből persze, hogy valamilyen területen helyreálljál, mert Isten meg akar szabadítani téged. János 8-at mondtam. Dicsőség az Úrnak. Halleluja. És ugyanakkor az igének megszentelő hatása van. A te igéd igazság. Szented meg őket a te igéddel. megszentelő hatása van az igének az életünkben. Dicsőség az Úrnak. János 8. 42-t mondtam. Az a jó, hogy az igazság számomra jó hír. Nem egy olyan, mint egy all you can party, ahol kiválaszthatom a finom kajákat, hogy mi az, ami kell nekem, hanem az igazság komplex. És mindenre szükséged van, amit Isten akar adni az életedbe. Amire azt gondolod, hogy nem annyira kellemes a lelkednek, meg arra is, ami kellemes. Nem válogathatunk erről a királyi asztalról, amit Isten kínál számunkra. Eledelt ad számunkra ahhoz, hogy a szellemünk, a lelkünk helyreálljon. És ehhez alázatosnak kell lenni, hogy az ember át tudja venni Istennek az üzenetét, bármi is legyen az. Mondd el azért nékik, 42-es mondjuk, mondd azért nékik Jézus. Ha az Isten volna ti atyátok, szeretnétek engem. Mert én az Istentől származtam és jöttem. Mert nem is magamtól jöttem, hanem ő küldött engem. Miért nem értitek az én szómat, beszédemet? Mert nem hallgatjátok az én szómat. Ti az ördög atyától valók vagytok, és a ti atyátok kívánságait akarjátok teljesíteni. Az emberölő volt kezdettől fogva, és nem állott meg az igazságban, mert nincsen ő benne igazság. Mikor hazugságot szól, a sajátjából szól, mert hazug és a hazugságnak az atya. Az igazság a valóság ellentéte a hazugság. A hazugság. És azt mondja Jézus, hogy az ördögnek a természete ez, aki embergyilkos volt. Nincs benne semmi igazság, nem állott meg az igazságban. És hazugsággal, meggyőződésem, ugye arról beszéltünk eddig, hogy a vádlás a legerősebb ereje a keresztényeken, a másik meg a hazugság, ahogy működik. Mert el akarja zárni a keresztényeket a tiszta igazságtól. És ő a hazugságoknak az atya. És nem állott meg az igazságban, úgy, ahogy Júdás se állott meg az igazságban. Elkezdte az útját, de nem tudott megállni az igazságban. Ezért ugye készülünk föl ezekre a csatákra. Az ördög célja, hogy a keresztényt kivegye az igazságból, kiforgassa az igazságból, hogy ne álljon meg szilárdan az igazságban a keresztény. És azt mondja, hogy embergyilkos volt kezdettől fogva. És ez az, ahogy működik. Ez az, ahogy becsapta Ádámot és Évát. Hazugság által. Az igazság látszata által. De nem mondta meg nekik, hogy mi lesz a következménye. Mit gondoltok? Ma jutott eszembe az, hogy az angyalok egyharmadát képes volt becsapni. Olyan ereje van, hogy az angyalok egyharmadát becsapta. És ő az embergyilkos. És most is így gyilkol az egyházban. Így gyilkol a keresztények között. És nem ismerjük föl a megtévesztéseit, a hazugságait, a saját magunk életébe. És Isten le akarja ezt leplezni azért, hogy találkozzunk a valódi aléteával. Azért beszélek a hazugságról egy picit, a bizonyságtételünk beszédével fogjuk legyőzni az ördögöt. Ezért az életünk összes területéről a hazugság minden magvát ki kell tépnünk. Mondtam, hogy ez több hosszú sorozat lesz, ez legalább egy 3-4 alkalmas lesz, úgyhogy azért időzök itt, mert úgy éreztem, hogy kell erről beszélnem. Mentem volna gyorsabban, de nem tudok. Mert hogy beszéljek az Isten igazságáról? Hogy beszéljek arról, hogy majd legyőzzük az ördögöt, amikor az életünkben olyan dolgokat tudunk megtörni, amit ki kell, hogy vegyen a szívünkből Isten. Ezért, hogyha az életed területén hazugságok vannak, hazugságban élsz, nem vagy őszinte, mondjuk így, ugye alléte a őszinteséget jelent. Engedni kell a Szent Szellemet, hogy leleplezze ezeket a hazugságokat az életünkbe. Hogy kiírtsa belőlünk Isten az összes hazugságot. Mert az ő természete a hazugság. Azt mondja egyébként az Amplified fordítás, hogy ő azt beszéli, ami természetes neki. Nagyon érdekes. Az ő természete a hazugság. És ezzel akar működni az egyházban a vádlás mellett. Mert a hazugság megtévesztést hoz. A hazugság azt okozza, hogy eltévejedünk az Istennek az igazságától. És azok a személyek, akik hazugságban, azaz nem őszintén élnek, azoknak az életükben nem lesz meg ez a való igazság. És nem tudja őket Isten harcba küldeni. Az ördög ellen. És Isten pedig nem hazudik. Az ő természete az. A 4 Mózesben benne van, hogy Isten nem hazudik. Hogy mondja, tudjátok a Bálám? Igen, 4 Mózes. Ennyi is az. Nem tudjátok. 4 Mózes 23. Nem ember az Isten, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mondd-e ő valamit, hogy meg ne tenné. Ígérj-e valamit, hogy azt ne teljesíteni. Tehát azt mondja itt tulajdonképpen, hogy az ember hazudik. Isten meg mindig igazat mond. Tehát ő nem változik. De ez így van sajnos. Az ember hazudik. Isten pedig igazat mond. És azt is mondja a zsidó levélben, hogy ő lehetetlen, hogy ő hazudjon. És ezáltal erős vigasztalásnak kell lenni az embernek az életében. Hogy Isten nem hazudik. És Isten igazságot mond. És ha végignézed Jézusnak az életét, ugye majd el fogunk érkezni arra az időszakra, amikor Jézus bizonyságtételéről fogok beszélni, hogy mi az ő bizonyságtétele. Tulajdonképpen azt láthatod, hogy ugye az Ézsaiás 53-ban is mondja, hogy hazugság, álnokság nem találtatott az ő szájában. Sokszor ember képes hazudni azért, nem azért alapvájától meg gonosz, tehát van, aki azért hazudik, mert fél. Van, aki azért hazudik, mert meg akarja védelmezni magát, vagy utálja a konfliktust. Vagy meg akarja védeni az életét, de a názáreti Jézus Krisztus nem akarta megvédeni az életét. Hazudhatott volna, de ő nem hazudott, hanem a tiszta igazságot szólta. Ellenben, ha végignézed a Bibliát, én megdöbbentem, szeretném nektek megmutatni, a Mátéhoz gyertek, a Máté 26-hoz. Végignéztem a hazugságokat, és ugye megint megdöbbentem, hogy mennyit hazudik az ember. Máté 26:59. Amazok pedig megfogván Jézust vivék Kajafáshoz, a főpaphoz, ahol az írástudók és a vének egybegyűltek vala. Péter pedig követi vala őt távolról, egész a főpap pitvaráig. És bemenvén ott ül vala a szolgákkal, hogy lássa a végét. A főpapok pedig és a vének és az egész tanács hamis bizonyságot keresnek vala Jézus ellen, hogy megölhessék őt. És nem találtak. És noha sok hamis tanú jött elő, sok hamis tanú volt, mégsem találtak. Utoljára pedig előjött két hamis tanú. Tehát megtalálták a megfelelőt. A tömegből ki tudták választani, sok volt a hazuk. Ezt mondja, leronthatom az Isten templomát, és 3 nap alatt felépíthetem azt. Nézd meg a 27:63-at. A názáreti Jézusról mondják azt, hogy mondja 28:62, csak lapozol egyet. Másnap pedig, amely péntek után következik, egybegyűltek a főpapok és a farizeusok Pilátushoz. Ezt mondván, Uram, emlékezzünk, hogy ez a hitető, tehát a Krisztus, akiben álnokság sem találtatott, ez a hitető, ez a csaló még életében azt mondotta volt, hogy 3. napon föltámadok. Nagyon sokszor azok az emberek, akik hazugságban élnek, azok mondják a másikra az igazra, hogy hazudik. Ez egy olyan érdekes egy szellemi törvény, amit nagyon sokszor megtapasztaltam. Tudod, hogy igazat mondasz, és egyszerűen észreveszed, hogy pont az a személy, aki biztos vagy benne, hogy tudod, hogy hazudik, azt mondja rád, hogy hazudsz. Amikor tudod, hogy nem hazudsz. És Jézusra mondták, hogy hazudsz. Döbbenet. Lapozz egyet a 28:12-be, ugye Jézus föltámadás után. Egybe gyülekezének a vénekkel együtt, és tanácsot tartván sok pénzt adának a vitézeknek, ezt mondván mondjátok, hogy az ő tanítványai odajövén éjjel ellopták őt, mikor aludvánk. És ha ez a helytartó fülébe jut, mi elhitetjük őt, és kimentünk titeket a bajból. Hazugság történt itt is. Úgy meggyőzték magukat, ilyen tévelygése van a hazugságnak, mert a hazugságnak az atya, hogy nagyon jól tudták, hogy nem erről van szó, mégis hazudtak azért, hogy mentsék a dolgokat. És a Jánosban, na ezen akadtam ki, ezen most megmutatom a János, azt hiszem ezt fölírtam, várjatok, János 18, össze-vissza hazudnak, János 18-ban pedig, ezt a képmutatást figyeld, János 18. 28. Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba. Volt pedig reggel, és ők nem mentek be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek. Érted? Hogy meg ne fertőztessük magukat. Össze-vissza hazudnak a Krisztust. Össze-vissza lehazudják hamis tanukkal, de ők nem mennek be a törvényházba, nehogy valami bűn érje őket. Akkora tévelygés van az életükben, hogy a saját maguk hazugságát nem veszik észre. És tudjátok, hány ilyen hívő él? Hogy bizonyos dolgokat megtesz, tehát úgy tesz meg dolgokat, hogy valamit nem engedi, hogy érintse őt, Mert akkor ő bűnbe esik, közben az égbe kiáltó dolgok teszi más területen. Értitek? Van egy nagy csomag, azt úgy csinál, mintha nem lenne, és a kisebb dolgokban pedig szent akar lenni. Ez nem szentség. Isten azt szeretné, hogy, és most kicsit szeretem a nyílt őszinte dolgokat, én is szeretem a nyílt őszinte dolgokat, nem sokat szoktunk erről beszélni, de valahogy úgy hiszem, hogy beszéljünk erről, hogy mi tulajdonképpen a hazugság. Mert sokszor ugye kapásból visszaverjük azt, hogy én nem hazudok. Az én életemben nincs hazugság. De ezt a kérdést azért még jobban meg kéne vizsgálni. A hazugság lényege valótlanság állítása, vagy önmagunk félrevezetése céljából. Megnéztem a Wikipédiát, ezt felolvasom. Csak egy világi Wikipédiát, hogy mi a hazugság. A hazugság annyi, mint tudva, akár szóval, akar csak valami jellel másnak a megtévesztése céljából, annak ellenkezőjét mondani, amit igaznak tudunk. A képmutató is más érzelmeket mutatván, mint amelyeket tényleg érez, hazudik. Aki másban, szándékosan, ha nem is határozott szavak segítségével, de jellel, kétértelműséggel, tartózkodással, olyan véleményt kelt, mely azzal, amit igaznak tud és tart, ellenkezik, ugyancsak hazudik. Szent Augustin azt mondta, az igazság elferdítése, a hazugság, vagy más oldalról való bemutatása. 20-23 éves szolgálatom alapján a sok meghallgatott pletyka, rágalom, susállás, amikor én is elhittem, amiket mondtak, állítottak emberről, és azt tettem, hogy fölháborodtam, és utána rájöttem, hogy ez nem helyes, mert utána sokszor kiderültek, hogy nem is mond igazat. Vagy úgy elferdít dolgokat, közben mond igaz dolgokat, tehát a hazugság úgy működik, hogy mondasz igazságokat, de el van rejtve benne egy pár hazugság. Vagy olyan dolgokat mondasz, amiben olyan hatást kelt a másikba, hogy a te véleményedet kinagyítod és hangsúlyozod, és valami pedig eltörpül. A lényeg. És akkor ez olyan látszatot kelt az emberbe, hogy tulajdonképpen az a lényeg, amit te hangsúlyozol. És tulajdonképpen azt se tudod, mi az igazság. És amikor úgy beszélgetünk egy emberrel, hogy akár másik személyről úgy beszélgetünk, és mondunk neki valakit valamiről, hogy közben elhallgatunk bizonyos információkat, ahhoz, hogy teljesen tisztán átlásd a helyzetet, az hazugság. Fontos információk elhagyása a kommunikációban hazugság. Amikor fontos adatot nem mondasz el, ahhoz, hogy az ember meg tudja ítélni, amit te hallgatsz, igazság, hazugság. Elmondunk olyan igaz dolgokat, olyan információkat, amely önmagában igaz lenne, de semmi köze az adott témához, így hamis látszatot kelt, magyarán elterelő művelet a lényegről. Tudjátok, hány ilyet hallgattam? Eltereli az életében a problémát, amikor leülsz vele, és elkezd valamit hangsúlyozni. Mondja, és a lényeg eltereli. Eltereli. Hogy mondjak már egy példát. Van egy nő, aki össze-vissza költekezik. Otthon veszi le a bankszámláról a pénzt. Ők túl költekezi magát. És azt kezdi mondani, hogy ó, nagyon drága a benzin. És egyszerűen nagyon sok kiadásom van a benzin áremelés miatt. Igaz? Igen, emelik a benzin, de nem az a lényeg, hogy vásárolgat össze-vissza. El lehet terelni olyan dolgokat, amiben hazugság van. És Isten adja, hogy ezeket az életükben mind felismerjük, hogy őszinték legyünk. És lehet így beszélni egy másik testvérről, hogy te elmondod a panaszaidat, fájdalmaidat, és közben én hallgatom, és figyeljetek, most ezt komolyan el szeretném mondani, mert az utóbbi időben is nagyon sok ilyet hallottam. Ha valakinek panasza van valaki ellen, oda kell menni. Nem helyes, hogy egy harmadik személynek mondja el. Az igét mondja, hogy ne avatkozz bele peres dolgokba. És tudod miért? Azért, mert emberek vagyunk, és nem tudjuk megítélni, teljesen átlátni a helyzetet. Nem tudod megítélni, hogy mi történik. És pláne, hogyha egy kicsit elfogult vagy ahhoz a személyhez, ha elfogult vagy, akkor már a másik személy, aki nincs ott, annak már nem is látod. És ha valaki folyamatosan beszél olyan negatív dolgokról, előbb-utóbb megfertőzi az embernek a szívét. Nem, higgyétek el, nem vagyunk elfogulatlanok, mindenki elfogult valakihez. Ezért tanácsolom, soha ne hallgass meg ilyen pletykákat, csusállást. Az egy dolog, hogy egyszer valaki elmondja neked, mert nem tudja, mit kell csinálni. De utána irányítsd oda, mert neked semmi közöd más peres ügyéhez. És tudod, mi a nagy probléma, amin gondolkodtam? Ami a legszörnyűbb. Mert lehet, hogy utána ők már rendezik, de benned megmarad az előítélet arról a személyről. Közben megmarad a szívedbe az előítélet. Közben az már lehet, hogy már rendezték ketten a kapcsolatot. Nem szabadna tudnunk konfliktus helyzeteket két testvér között. Nem szabadna, hogy tudjunk ilyeneket. Megfertőzi az embernek a szívét. Ha nem sikerül a konfliktusnak a lerendezése, akkor mondja az ige, hogy menjél oda, és akkor kér segítséget. De az, hogy te valakinek panaszkodsz folyamatosan másokról, ez nem igei. Ebből meg kell szabadulni, meg kell térni. Mert a másikban lesz egy előítélet, a másik felé. Isten nem akarja ezt. Azt akarja, hogy kimaradjunk ezekből a dolgokból. Nézd meg, ugye azért beszélek ugye a hazugságról, mert a tanúbizonyságról fogok hamarosan beszélni, és azt szeretném, ha teljesen mindannyian megtisztulnánk ezekből a dolgokból. Nézd meg a... És ezek, tudjátok, ez titkos bűnök. Azt mondja Dávid, hogy titkos bűnöktől tisztíts meg engem. Ezek titkos, rejtett dolgok, ahogy beszélünk, ahogy kommunikálunk a másik testvérről. Isten ebből meg akar minket szabadítani. Nézd meg ezt kérlek nézzétek meg, hozom az én fordításomat, a 2 Mózes 20:15-16-ról. Ez a 10 parancsolat, amikor lényegtelen dolgot fontosnak feltüntetsz egy beszélgetésbe, és a fontos dolgot is elhanyagolod, az is hazugság. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ez az igéről van szó, és ezen gondolkodtam. És nagyon régen ugye volt ezzel is probléma, és elhoztam nektek itt az én fordításomat, ezt én fordítottam le. Ugye ez a 15-ös vers lényege arról szól, hogy ez a hamis, ez a héber sekker nevű szó, ami hazugságot jelent, tehát a ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. És maga ez a szó még a deception, az a csalás, disappointment, ezek a szavakat jelenti. Tehát csalás, hazugság, csalódás, kiábrándultság, csalás, hazugság. Tehát még egyszer, ez a hamis szó, hazugság, csalás, csalódás, kiábrándultság, hamis információ, mind nagyon profi a héber. És én most lefordítom nektek, hogy mit jelent a hamis tanúbizonyság. Összefoglalva, ne szólj hazugságot, ne csalj, azaz ne tévesz meg senkit mással kapcsolatban, ne légy csalódott, kiábrándult másokkal szemben annyira, hogy ne beszélj ellene, ne szólj hamis információkat róla, a te kiábrándultságodból, csalódottságodból ne beszélj másoknak a fele barátodról. A te kiábrándultságodból, csalódottságodból ne beszélj másoknak a fele barátodról. És miért? Itt a lényeg. Mert egészen biztosan belekerül egy kis hazugság, megtévesztés, hamis információ. Miért tud valaki hamis tanúbizonyságot tenni valakiről? Egyrészt alapjáraton gonosz, másrészt csalódások, kiábrándultságok, keserűségek vannak az életében. És ezért működik a kapcsolatokon keresztül az ördög, az ilyen hazugságokon keresztül. Ezekből meg kell szabadulnunk. Így maga tulajdonképpen, tehát tulajdonképpen a sérüléséből fog hamis információkat szolgáltatni, értitek? Ő benne föl van nagyítva a fájdalom, a sérelem, föl van nagyítva, és abból fog beszélni. És a másikat megtéveszti. Ezért nem szabad ezeket meghallgatni, hanem oda kell irányítani az adott személyhez. Érthető ez? Én szerintem érthető. A te ügyedet végezd el fele barátoddal, de másnak titkát meg ne jelensd. Ige mondja. Semmi köze másnak két ember konfliktusához. És ezt szeretnénk, hogyha a jövőben is így történne. Hogyha bárki véletlenül oda megy hozzád, figyeljetek, az más, hogyha fájdalmát mondja el, az más a többi. Vagy más, de egyébként ilyet nem szoktam hallani, hogy valaki, de egyébként most történt egy ilyen, és nagyon örültem, de őszinte vagyok. Valaki azért jött oda, hogy bűnvallásba elmondja, hogy valakire haragszik. És ez nekem már egy pozitív volt. Hát legalább ilyen legyen, hogy bűnvallást akar tenni. Tehát, hogy valaki bűnvallást akar tenni egy másikkal szembe, rendezni kell, stb., de meg kell csinálni ezt. Tehát ne menjen ki a te konfliktusod egy harmadik személyre, mert utána a többi testvérnek a szívében megmarad az előítélet. Még akkor is, ha rendezik. Ez, és főleg, ha több ilyen történik. És ez mindenkire vonatkozik. Nincs olyan keresztény, akire nem vonatkozik. Ez a Krisztus egyházáról szól, hogy így rendezzük a konfliktusokat. Amen? Ezzel egyetértetek? És úgy, hogy ki tudunk szorítani csomó mindent az Isten egyházában, a gyülekezetben? A szentség meg tudjon maradni? Én azt gondolom, hogy igen. Nagyon fontos alapelként ezt le kell tisztázni. Igen, van problémád ezzel a személlyel, stb. Nézd, én nem voltam ott, én nem láttam, semmit nem hallottam. És most figyeljetek, hogy figyeljetek, azért tapasztalati dolgokról beszélek. Én mind a két oldalon voltam már, amikor azt mondtam, hogy tényleg? És utána, figyeljetek, hova vitt át, hova kerültem át hirtelen a másik oldalra, amikor meg automatice, mikor hallottam ilyen rágalmakat, a másikat, aki nincs ott, elkezdtem védeni. Mert nem akarsz belekerülni egy ilyen helyzetbe. Ó, hát én ezt nem hiszem, szerintem ez nem így történt. Figyelj, én nem így ismerem. És tulajdonképpen egy olyan helyzetbe kerülök, hogy neked meg kell ítélni, hogy mit mond az a másik. De Isten nem akarja, mert nem voltál ott. Amen? Nem kell megítélned, ha nem voltál ott. És mind a kettő oldalon voltam. Amikor ugye elhittem, és amikor azt, hogy biztos voltatok már így, nem akarsz belekeveredni, nem akarsz, stb. És akkor most melyik a helyes? Egyik se rájöttem, ezen a héten jöttem rá, egyik se helyes. Mert nem voltam ott, az igaz, azt mondja, hogy nincs közöm hozzá, nem tudom megítélni, és nem foglalhatok állást. Hanem ők ketten rendezzék le, vagy ők hárman, és utána, ha gond van, jöjjenek oda, és akkor beszéljük meg együtt. Mert az, hogy én hallok egy információt egy oldalról, a másikról nem hallok, nem tiszta. És nekem arra nincs energiám, hogy meghallgassam, és lehet, hogy utána háromszor őt hallgatom meg, és egyszer a másikat is, tehát apránként vegyem ki a dolgokat a szívemben, nagyon teher. Mert honnan tudjam most, érted, melyik igaz, melyik nem? Hát nem tudom. Nincs erre szükség. És meg tudjuk ezt akadályozni, úgy, hogy rögtön oda küldjük ahhoz a személyhez, hogy rendezze le azt a kapcsolatot. Amen. Én nem akarok pártoskodni. Semmilyen oldalra nem akarok állni. Az igazság oldalra akarok, rendezzék le, és ha lerendezzék, dicsőség az Úrnak, halleluja, örülök, hogy le tudtátok rendezni, és mivel nem tudom a részletinformációkat, a szívem nem terhelődik meg a lelkem. Nem terhelődik meg. Mert nem az én dolgom, nem az én ügyem. Így kéne lerendezni Krisztus testében konfliktusokat. És hogyha így történnének meg, akkor nem lennének éveken keresztül felnagyolt sérülések, fájdalmak, mert mindenki megértené azt, ha valamilyen problémát nem tud lerendezni, oda kell menni a testvérhez. Mondjatok egy áment, hogy így van-e. És tiszta, szentség lenne Isten testében. Vali azt mondja, hogy csináljunk egy pauzét. Nem baj, nem sietünk, ugye? Ez egy tökéletes időzítés. Szóval... úgyis úrvacsora jön, hiszem, hogy így is meg fogunk térni. A szívünket odaadjuk az Úrnak, hogy tisztuljunk meg a lelkünket, a gondolatainkat, hogy ne legyünk dipszikosz keresztények, akiről két héttel ezelőtt beszéltem, olyan keresztények, akik egyszerre az Urat is akarják, és a bűnt is szeretik. És a kettő együtt nem működik Isten igéjében. Álljunk föl, jó? Folyt köv, dicsőség az Úrnak. Halleluja. Halleluja. Isten azt szeretné, hogyha egészségesen tudnánk kommunikálni egymással, amen? Dicsőség az Úrnak. És tiszta kezeket tudjunk fölemelni, harag és versengés. Nélkül, és mondja Kolossa levél, hogy ne hozzudjatok egymás ellen, hiszen felöltöztétek a Krisztust. Hiszen levetkeztétek az ó természetet, ugye, azt mondja, és felöltöztétek a Krisztust. Az új természet nem engedhetné ezeket a dolgokat az életünkbe. Amen. Mi a megoldás meggyógyulni a sérülésekből, fájdalmakból, ha valakinek problémája van valakivel? Vannak olyan sérülések, amiket úgy el tudsz intézni, hogy magad és Isten. Vannak olyan ügyek, amiket el tudsz intézni. De ha azt érzed, hogy neked a Szent Szellem úgy is fogja mutatni, mert továbbra is ott fog maradni a neheztelés, a harag a szívedbe. Ha ott marad a neheztelés, és a harag, akkor oda kell menni a testvérhez. És akkor le kell rendezni. Ez a mód, és utána a gyógyulást kérni. És nagyon sokszor oda mész a másik testvérhez, azt fogod látni, hogy a beszélgetés után azt fogod látni, hogy jé, megbékéltünk, és ő másképp gondolta. Én így gondoltam. Vagy nem értettem, hogy ő miért olyan. De mikor elmondta, hogy ő azért volt olyan velem, mert akkor átmész az ő oldalára is, és megérted, hogy ő azért olyan, mert a múltban ez történt, amit még ő sem mondott el. Értitek? És akkor megbeszéljük az egészet. És szeretet, és love, és happy lesz minden. Krisztus testében, Krisztus egyházába. Szóval aletea az igazság. Az igazság szeretete, az őszintesség, a tisztaság. Része a Jelenések 12-ben lévő személyeknek, akik felkészülnek az ördög elleni harcra. Mert az ördög úgy tud működni, ha becsapás, megtévesztés, hazugság van Krisztusnak a testébe. És hogyha ezt kizárjuk, kitesszük az életünkbe, a bizonyságtételet hiteles lesz. Mert hogyha az embernek az életében megőrzött bűnök vannak, vagy hazugságok, akkor a lelkiismeret, a szellemismerete, nehogy azt higgyétek, hogy úgy működik, mint a másiké. Belül, még ha tagadja is, nem tud működni. Az identitása nem lesz tiszta. Bűntudata lesz. Ezért ki kell dobni ezeket. De amikor tudod, hogy igazságosan jársz, tisztán élsz, stb. A Szent Szellemmel kapcsolatban vagy a rémában, vagy megerősödik a szellemed. És olyan kincsekkel leszel tele, amiről az alkalmat nyitottam. Tele leszel mennyei kincsekkel. Aratás gyülekezete. Amen.